Hát eredetileg a régi időben 10 napos táborunk volt, aztán lett 7 napos, és aztán amikor volt ez a 2-3 év születünk így a Covid miatt, akkor utána kipróbáltuk ezt 4 napban. Hát nézd, azt én látom, hogy a környezetemben egyre rövidülnek ezek a képzések, tehát van most már ilyen egynapos tábor, meg félnapos tábor, meg vannak ilyen egyórás képzések is, tehát a 4 nap ebben a mai világban még én azt gondolom, hogy még egy jó kompromisszumnak tekinthető. Az emberek, mondom, az idejüket nehezen osztják be, túl vannak terhelve. A nagyon hosszú időre szóló képzésekre nagyon komoly eltökéltség kell. Ez a komoly eltökéltség ezért mondjuk egy kialakuló félben levő fiatal személyiség esetében kevésbé van meg, tehát hogy szépen fogalmazzak, nem tudja, hogy mit akar, és nem biztos, hogy el akarja magát kötelezni nagyon. Tulajdonképpen ez a 4 nap, ez egyébként nálunk egy minimumnak számít, tehát én azt mondtam, hogy 4 napnál rövidebbet nem tudok csinálni. Egyszerűen az szokott lenni, hogy amikor valaki érdeklődik egy tábor iránt, akkor látni akarja, hogy mennyiféle program van, milyen sok színű az egész, és aztán amikor az első fél órát meghallgatja, hogy egy teljesen friss szemléletű, egy barátságos, egy oldott környezetben, egy abszolút ilyen dialógusszerűen zajlik a dolog, és ugye szoktam is mondani, hogy van az iskának egy ilyen szlogenje, hogy a szép képtől eljutni a jó képig, ugye, hogy ezt tulajdonképpen mit is jelent, azt ugye rögtön az elején kifejtjük. Olyan dolgokat beszélünk meg, hogy mondjuk miért fekete-fehérre fényképez valaki, vagy miért színes, vagy mi igazán a különbség, hogy gyakorlatilag mi a különbség egy alkalmazott vagy egy alkotói fotó között, hogy mitől lesz a sajátod egy kép, tehát hogy mi az az aláírás vagy szignó, amit egy festmény esetében originalitásnak érzünk, hogy ezt a fotográfiában hogy csinálod meg akkor, amikor mindenki ugyanazt a gépet megverti, ugyanahol erre leülhet, vagy odaállhat, megcsinálhatja, ugye ezt már más is megcsinálta, de mitől lesz a sajátja? Mert ilyenekről szoktunk beszélgetni, és nagyon gyorsan kiderül, hogy mindjárt az első egy-két ilyen formanyelvi eszköz megtanításánál, vagy a kompozíció, vagy a világítás, vagy bármi, akkor kiderül, hogy mindenki hallott már róla, vagy nagyon sokan, meg úgy érzi, hogy tulajdonképpen már tud is dolgokat, és abban a pillanatban, hogy elkezdünk róla beszélgetni, akkor nagy ámult szemekkel néznek, és akkor azt mondják, hogy úristen, ez milyen jó, és hogy tulajdonképpen egyetlen feladattal el lehetne tölteni 4 napot. Hát természetesen nem így van nálunk, mert 4 nap alatt legalább 3 etüdöt találunk ki, amit közösen beszélünk meg, és aztán egyénileg fotózzák meg a hallgatók, és aztán azt megint csoportosan beszéljük meg, de hogy gyakorlatilag 10 órakor elkezdjük a munkát, délelőtt előadás van, közben délelőtt és délután fotóznak, délután, késő délután konzultáció van, estére pedig mindig van valamilyen előadás. Most meghívott előadóknak fototörténészt hívtunk, aki a kortárs fotóhelyzetével kapcsolatban fog előadást tartani. Lesz, ugye egy kicsit a filmhez is oda kacsincsunk, lesz egy olyan előadásunk, ahol a fotográfiának és a dokumentumfilmnek a viszonyát, átfedéseit, vagy kapcsolhatóságát beszéljük meg. Ugye ez fontos, ma már szinte össze is kapcsolódik a mozgókép és az állókép, tehát hogy az eszközök alkalmasak rá, sokszor a megrendelő is ezt kéri. Tehát, hogy alapvetően én is mindig az óráimban beszoktam csempészni a plánokat, vagy olyan filmes ismereteket, a filmidőt, a mozgást, a vágást, a kompozíciónak a másfajtaságát, az idő megjelenését a képben, tehát, hogy a hasonlóságok, különbségek azért általában elhangzanak, tehát ilyen értelemben erre is figyelünk. És ez az alapvetően kreatív képalkotó gyakorlatok, amiket tulajdonképpen kezdőknek és haladóknak is ajánlunk. Ezek mellett most például a megrendezett fotóban a másik társszak, ami nálunk a harmadében szokott lenni a mesterkurzuson, de ezt táborban is gyakran visszük. Ez tulajdonképpen a megrendezett fotó az magába foglalja azt a fajta, tehát egy olyan gondolkozást és eszközkészletet fejleszt vagy nyújt, amivel tulajdonképpen ilyen megfelelésként lehet beszélni arról, hogy a filmezéshez hasonlít, a divat és reklámfotóhoz hasonlít, tehát hogy nem ezt csináljuk, hanem a megrendezett fotóban ugye általunk kitalált szituációkban fényképezünk, úgyhogy egymás segítve közösen találunk ki dolgokat, és ezeket ugyanúgy kielemezzük, ugyanúgy fejlesztjük, és tulajdonképpen ez egy olyan megközelítést ad a fotográfiának ehhez a területéhez, ami egyébként az alkalmazott területeken is jó használható, de ebben azért van egy játékos forma, tehát minden szoktuk mondani, hogy nem vagyunk egy ilyen mazonista szakkör, tehát hogy alapvetően állatira szeretjük ezt csinálni. Hát 30 év alatt, aki eddig nem tudta volna, már biztos megtanulta, de általában ugye a mi iskolánknak az a jellemzője, vagy nem is általában, hanem pontosan az a jellemzője, hogy nem csak fotográfusok ezek, akik itt nálunk tanítanak, hanem általában főiskolai vagy egyetemi tanárok, tehát Moméról, vagy a Metropolitánról, vagy hát maga a Szellemkép is egy olyan műhely már, ahol gyakorlatilag mi tanítványaink folyamatosan sajtófotódíjasok és a szakma része, tehát hogy alapvetően 80-valány tanár tanított nálunk, tehát az alkotói fotográfia színe java, ezt azért, aki utána néz, megtalálja. Szóval én azt gondolom, hogy az elég ritka, hogy valaki úgy ért a fotóhoz, hogy készíteni is tudja, és tanítani is tudja, mert olyan fotós elég sokan azért szerencsére, aki ügyes és tehetséges, és valamilyen okban rákényszerül, hogy tanítson. Ez szerintem köszönő viszonyban nincs azzal, amikor egy olyan vizuálpedagógus tanítja ezt, aki maga is fotoművész, vagy agyalkotó fotós, vagy újságíró, vagy street fotós, vagy bármi, tehát rengeteg terület van nálunk, tehát hogy valaki, tehát nekünk ez egy külön alapvető igény és feltétel volt, hogy olyan alkotók tanítsanak, akik egyébként tanári végzettséggel is rendelkeznek, és nem jobb hiány tanítanak, mert egyébként szeretik. Mert sokan van, akik szeretik a fotót, és úgy gondolják, hogy jobb hiány, akkor ők tanítanak, hát mi nem jobb hiány tanítunk, hanem ez a szívünk.
És meg azt árult el, hogy hol tudnak jelentkezni az érdeklődők, hol találják a jelentkezési lapot.
Tehát ha a Szellemkép nevét beütik, akkor már szerintem megtalálják a weboldalunkat, megtalálják a Facebook oldalunkat, de egyébként szellemkép.com a weboldalunk. Általában nem nagy létszámú csoportokkal dolgozunk, tehát ilyen 5 és 10 fő között van egy csoport, ugye most elvileg párhuzamosan két csoport fog tudni indulni, tehát hogy olyan a tematika és a tanterv, hogy mindenki a saját szintjén tud fejlődni.
További sok sikert, és várlak titeket szeretettel. Köszönöm
nagyon szépen.
Szépen,
köszönöm.
Két témát hallottunk.
Ez a civil tudósítói hálózat körkapcsolása a Civil Rádióban.
Szóval két témát hallottunk, még egyszer mondanám. Az Eger az azért is irigylésre méltó, mert sok civil szervezethez képest sokkal előrébb járnak a Csató Tiborék, mert jók az infrastruktúrális körülményeik, és igazi lelkes szervezők vannak a háttérben.
Saját erőforrása gazdagabbak. Nem csak a helyjel, hanem azzal is, hogy saját erejükből csinálják, igen.
Igen, szóval, és nem pár éve, hanem hosszú, most már évtizedek óta építik ott a civil közösségeket, és segítik őket. A másik, a fotó, az meg, hát az ember így hallgatva ezt az interjút, kedvet kap, hogy oda menjen, és ő is tanuljon, mert hogy itt képességeknek a fejlesztéséről van szó, amit aztán az élet bármelyik területén tudunk hasznosítani, és tényleg az is meggyőző volt, hogy nem egy fél órában akarják ezt megtanítani, hanem több napot szánnak rá, és akkor ott mindenféle kreatívkodásra lehetőség van.
A saját erőforrásra a következő interjúból, vagy a kettő interjúból az egyik nagyon határozottan alkalmas. Alsómó családon egy nagyi tábort szerveznek, és ott az ott élő embereket, azt hiszem, hogy úgy van a terve, hogy a nagymamák és a gyerekek együttműködését is segítheti egyúttal, azon kívül, hogy ez egy nagyon fontos és erőforrás és hasznosság tudatot is ad a jelenlévőknek. Garamvölgyi Csanálosi Andrea az egyik megszólaló, és a másik a falu polgármestere Dicső László. Monostor Éva ezután egy érdekes indián táborról fog beszélni, ami a Bakonyban zajlik. Cseh Tamástól már sokszor hallottunk, annak idején olvastunk erről, van egy kis titkos izgalmassága ennek. Itt Ölvecki Gábor grafikus művész, aki az első időszaktól viszonylag a kezdés körültől rendszeresen részt vesz ebben a táborban, autentikusan hallunk dolgokat. Hallgassuk.
Beszélgető társam Garambári Négy Csanálosi Andrea, aki az Alsómú Családi Önkormányzatnál kulturális referens. És azért kértem meg, hogy beszélgessünk egy kicsit, mert egy nagyon izgalmas tábort szerveztek most a nyárra. ez a nagyszülő-unokatábor, vagy ahogy mi hívjuk, ez a nagyi tábor. Mondanál pár mondatot erről, hogy hogy született az ötlet, miért gondoltátok, hogy szükség van egy ilyen táborra?
Először is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélhetek erről. Igazából ez az ötlet a Dicső László polgármester úrtól származik, mert ő van most olyan helyzetben, hogy tulajdonképpen gyakorló nagyszülőként szembesül azzal, hogyha nyáron idejönnek az unokái, akkor mit is fog ő velük, ugye, milyen programokon vesz részt, hogy fog velük foglalkozni. Igazán a szülő, nagyszülő és unoka ez egy különleges kapcsolat, és az a jó benne, hogy szereteten alapul. Tehát ez az elfogadó szeretet, ami ugye mindkét oldalról nem igényel semmilyen konkrét fegyelmezést, vagy szigorú odafigyelést, és a családnak ezen tagjai próbálják úgy jól érezni magukat, hogy teljesen kötetlenül, de mégis egy ilyen szeretettel övezett, családias légkörben legyenek. Ez a pár nap, ami tulajdonképpen csak 3 napból áll és 2 éjszakát tartalmaz, ez 2025. július 21-től július 23-áig fog tartani, és a helyszín ugye Alsó-Mocsonád lesz, ahol különböző programokkal várjuk majd a tábor résztvevőit. Ami nagyon fontos, hogy 6 éves korig a szállást ingyenesen tudjuk szolgáltatni, tehát hogyha úgy érkeznek esetleg, hogy mindkét nagyszülő tud jönni, és több unoka is van a családba, akiket hoznak magukkal, akkor igen kedvező áron tudják itt tölteni nálunk ezt a pár napot. A programokról annyit szeretnék mondani, hogy lesznek olyan programok, amikor mindannyian együtt leszünk, animátorok közreműködésével tudnak nagyon jól szórakozni. Hajókázás is lesz, ami azt jelenti, hogy kenú, csónak, illetve pletna kipróbálására lesz lehetőség. Meg lehet tekinteni nálunk a planetáriumot, aztán lehet szimulátoron játszani, lesznek különböző kézműves foglalkozások, hogyha bírják mind a nagyszülők, mind az unokák, akkor éjszakai túra, csillagles is lesz. Nagyon szeretnék részükre egy zenés-táncos estét a tóparton megrendezni, ami szintén egy ilyen kis kötetlen, beszélgetős, jól érezzük magunkat együtt egymással program lesz. Viszont arra is odafigyelünk, hogy koruknak megfelelő programot is kínálnánk nekik, ez pedig abból állna, hogy a nagyszülőket elvinnénk a faluban működő egészségstúdióba, ahol egy ilyen feltöltő pont keretében különböző rekreációs tevékenységet végezhetnek. Ez idő alatt animátorok, illetve óvodapedagógus vigyázna az unokákra, ami nem csak a konkrétan a vigyázásból, hanem a kézművességtől játszóházig terjedne ki, és így foglalkoznánk velük.
És akkor van valami korhatár, mert így a unokákra gondolok, nem a nagyszülőkre?
Hát igazából korhatár nincsen, mert hogyha azt veszük, hogy az úgynevezett kiskamaszok már nem igazán mennek el a nagyszülőkkel, akkor úgy gondoltuk, hogy talán ilyen 12-14 éves korig még eljönnek nyaralni. Mi nagyon örülnénk, hogyha egy kicsit idősebbek is csatlakoznának a gyerekek, mert ugye 18 évig gyerekeknek is hívhatjuk őket, de hát ez nem valószínű.
És alsó korhatár van? Tehát az, hogy...
Fel vagyunk készülve a legkisebbekre is. Én azt gondolom, hogy nagyszülőkkel inkább már a szocializálódott, hát óvodáskorú gyermekek fognak eljönni, táborozni.
De azért ez szerintem egy fontos szempont, hogy tehát különböző korcsoportúak lesznek a gyerekek, tehát nekem ugye a gyerekeim olyan óvodába jártak, ahol vegyes csoportok voltak, és szerintem ez nagyon jó volt, hogy a nagyobbak már tudták a kisebbeket pátyolgatni, játszani velük, tehát szerintem ez is nagyon fontos, meg amit mondtál, hogy hogy lesz olyan is, hogy együtt vannak a nagyszülők az unokákkal, de hogy lesz olyan is, amikor külön vannak, és ők amellett, hogy unokáznak, amellett ki is tudnak kicsit kapcsolódni. És akkor, ha jól értem, akkor ez ilyen bentlakásos tábor lesz, de mondjuk aki közel lakik, az ilyen napközis jelleggel is igénybe veheti?
Így van, tehát, hogy bentlakásos lesz, tehát két éjszakát így lehet tölteni, nagyon kényelmes, igényesen felújított kis apartmanok, szobák várják a látogatókat, illetve akik itt élnek a településen, vagy a környező településeken, akkor ők pedig úgymond ilyen napközis jelleggel csatlakozhatnak hozzánk, lesznek megkínálva uzsonnával, egy kis tízoraival, ebédet is tudunk biztosítani, hogyha éppen erre lesz igény, úgyhogy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a programunkra.
Andi említette, hogy az ötletgazda Dicső László polgármester, akkor mint nagyszülő kérdezlek, hogy honnan is jött ez az ötlet, hogy legyen nálunk egy ilyen nagy unokatábor?
Hát ez egy, az emberek jelentős része akkor talál ki valamit, vagy gondolkodik előre mutatóan, amikor őt is érinti egy helyzet, egy szituáció, és most engem is érinteni fog a nyáron egy ilyen szituáció. Három unokám van, és az egyik óvodás, a másik nagyon kicsi, és a harmadik meg már általános iskolás. És egy családi beszélgetés folyamán szóba került, hogy akkor a gyerekek is szívesen jönnének a nyáron hozzám nyaralni egy kicsit, és így tehermentesíteni tudnám a szülőket. És akkor gondoltam végig, hogy milyen lehetőségek vannak vajon arra, hogy két unokával jól töltsük el az időt és hasznosan, és innen jött az az ötlet, hogy jó lenne egy unoka nagyi tábort, amiben az unokák is nagyon jól érzik magukat, örömöt lelnek a mindennapokban, kikapcsolódnak, szeretik, és a nagyiknak is egy kis könnyebbséget jelent, hiszen lesznek a tábornak olyan pillanatai, amikor együtt vannak, aztán lesznek olyan pillanatok, amikor külön vannak a gyerekek, és akkor a nagyiknak lesz külön egy program, amiben ők rekreálódhatnak, pihenhetnek. Tehát azt gondoltam, hogy ez így mind a nagyszülőknek és a gyerekek számára is jó, hiszen Alsó-Mocsolád egy olyan hely, ami kimondottan alkalmas a gyerekek és idősek számára is a kikapcsolódásra, pihenésre, rekreációra, feltöltődésre.
A tudósítói hálózat körkapcsolása a Civil Rádióban.
A mostani beszélgető partneremmel nagyon régóta ismerjük egymást, hiszen együtt dolgoztunk viszonylag sokáig a közművelődésben. Ölvecki Gábor tervező grafikus művész, a Komáromi Kis Galéria művészeti vezetője, és egyúttal egy nagyon izgalmas hobbija is van, vagy nem is tudom, hogy hobbi ez, vagy elhivatottság. Hát nagyon régóta kapcsolódott a bakonyi indiánokhoz, szinte minden éven ott eltölt egy bizonyos időszakot az indián táborba, úgyhogy erről fogunk most beszélgetni. És azután érdeklődöm így mindjárt elsőre, hogy hogy jött az ötlet, mikor jött az ötlet, hogy te kapcsolódjál az indiánokhoz.
Nagyon régi ez a dolog, nálam is úgy kezdődött, mint mindenki másnál, hogy elolvasta a kötelező ifjúsági indián irodalmat, és aztán én úgy maradtam. Annak idején szerintem mindenki olvasott indián könyveket, mikor még olvastak az emberek többnyire, és én is így jártam. Aztán kezembe került néhány olyan könyv, ami egy kicsit másképp mutatta be az indiánokat, mint ahogy a kalandos irodalomban szerepelnek, és innentől kezdve, de ez nálam nagyon hamar volt, 8-10 éves koromban, az kezdett el érdekelni, hogy milyenek voltak valójában. mindenfélét elolvastam, ami még magyarul olvasható volt. Aztán több nagy lökésre emlékszem. Például otthon feküdtem törött combcsonttal deréki gipszben, és édesanyám hozott egy akkori képes újságot, aminek a címlapján egy indián táncolt és dobolt közben. Később megismerkedtem, és jó barátom lett ez az ember, de ebben az újságban lévő képek meg egy cikk szólt először a bakonyi indiáról. Ez a Cseh Tamás és társai által alapított indián tábor volt, és innentől kezdve nagyon hosszú ideig én tudtam róla, hogy ez létezik, de nem is próbáltam közelebbit megtudni róla. Még nem aztán, de hát akkor már 20-as éveim végén voltam, találkoztam olyan emberekkel, akik kötődtek ehhez a táborhoz. Az egyiknek, egy könyvtárosnak az udvarlója, később férjem, aztán egy másik, a barátnőjek szintén oda járt az indián táborba, és aztán egy harmadik barátom, aki tudta rólam ezt az érdeklődést, felvetette egyszer 80-as évek elején, hogy menjünk el és nézzük meg. Nem volt egyszerű oda eljutni, nagyon titkos dolog volt ez. Ma már nem olyan sokan tudnak, főleg Cseh Tamás miatt erről, hogy most már nyugodtan lehet erről beszélni. Nagyon belső titkokat meg nem mond el az ember úgyse. És aztán elmentünk megkeresni őket, persze felöltöztünk korabeli fehér embernek. Amikor megláttam a tipiket ott a tisztáson, akkor határoztam el, hogy én ide szeretnék tartozni. Aztán következő évben készültem erre, csináltam tárgyakat, összejöttem emberekkel, akik szintén oda járnak. Több éjszakán átbeszélgettünk némelyekkel, és aztán tulajdonképpen itt kezdődött. Én már akkor úgy érzem, viszonylag sokat tudok indiánokról, akkor már kezdtem gyűjteni könyveket, akkor már annyira tudtam angolul, hogy megértettem, hogy mit olvasok. Magyarul nem igazán lehet erről máig olvasni, bár mostanában jelennek meg néhány olyan könyv, ami magyarul szól, és igazi indiánokat mutat be, illetve korabeli feljegyzéseknek, meg írásoknak a magyar változatai. Nem kis büszkeséggel elmondhatom, hogy némelyiknek borítót is terveztem, sőt az egyiknek még könyvet is.
Hát, akik ugye nem ismernek téged személyesen, azért nekik elmondom, hogy hát egy művészember létedre ugye úgy ismertelek meg, hogy hosszú hajjal, meg szakállal, és aztán amikor az első nyár jött ugye a műfázba, hogy dolgoztam, akkor kikerekedett a szemem, amikor egyszer csak megjelentél már csupasz arccal, és sötét, hosszú hajjal, és akkor említetted, hogy hát ugye mentek a táborba, és akkor így már készülsz rá. Így egyszerű bakonyi túrázóként esetleg mi az a kép, amit esetleg szembe jöhet ma, ha a tábor idején arra túrázunk?
Találkozunk turistákkal viszonylag sokszor, és de csak olyanok járnak arra, akik a helyiek persze, akik gombát szednek, tudják, hol vannak a jó helyek, azok tudják rólunk, a tábori felszerelés jó része az ott van a faluban. Néha kerékpáros, máskor csak gyalogos turisták is járnak arra felé, általában meglepődnek, hogy volt egy idősebb hölgy, akit egyedül járkált, és a tiszta vízforrást kereste, aki egyszer megkérdezte tőlünk, hogy beszélnek magyarul. És meglepő. Van, aki tudja, hogy hogyan illik ilyenkor viselkedni, tehát megkérdezi, hogy átmehetnek-e, vagy kerüljék meg, vagy ilyesmi. Van, aki simán bejön, sőt volt olyan is, hogy motorosok jöttek, ami persze tilos, mert éppen ez a tábor, ahol én is a járok, az természetvédelmi területen vezet, úgyhogy Meglepődnek, már mondom, nagyon sokan tudnak, főleg Cseh Tamásról már szinte mindenki tudja.
És én azt is tudom, hogy ugye említetted, hogy kezdetben nyilván egyedül, de később aztán a gyerekeid is bekapcsolódtak ebbe az életformába, vagy a párod is. Tehát, hogy nem csak magányos fiúk indiánkodnak ott.
Úgy kezdődött, hogy csak fiúk jártak le, mert elsősorban akkor még a hadijáték volt fontos, ami máig az egyik legfontosabb terepe ennek a játéknak, és ilyen szempontból egy kicsit egyedülálló is, mert Európa szinte minden országában létezik egy ilyen mozgalom, de én úgy tudom, hogy hadijáték csak nálunk van. Tehát aztán máshol is, ahogy idősödött az ember, családunk lett, ugye gyerekek is elkezdtek járni, szerelmek, házasságok szövődtek ott, aztán most már ez egy ilyen családias kikapcsolódás. Mindenki meg tudja találni a saját szerepét, és a gyerekek is nagyon jól érzik magukat, főleg azért, mert izgalmas egyrészt a játék, másrészt a síkság indián életforma, amit mi megpróbálunk rekonstruálni, az tele van játékkal. Az indián gyerekek egyébként is készülődtek a saját felnőttkori szerepükre, de ők úgy tartották, hogy dolgozni, bármiféle munkát végezni nappal szabad csak, de amikor besötétedett az éjszaka, az a játéké meg a mesélésé. És a gyerekek nagyon jól érzik ebben magukat. Megtanulják hamar a dalokat, ami elég nehéz, mert a mi fülünknek szokatlanok az indián dalok, bár úgy talán ismerős lehet, hogy pentaton jellegű, ugyanúgy, mint a magyar népzajok.
Az életformát is eljátszátok, nem csak a hadijátékot, autentikus indián öltözetben vagytok. Tehát, hogy ez az időszak, amit lent öltötök, az tényleg olyan, mint